Azt kiáltottuk közösen te neked, hogy hallgass meg nagy szükségünkben. És látod a szívünket, hogy mennyire bízunk abban, hogy bármiféle valós nehézségben, szükségben te meghallgatsz el bennünket. Köszönjük neked, hogy te sokkal inkább kész vagy bennünket meghallgatni, mint mi azt bármikor gondolnánk, amikor a mélységben vagyunk. Hogy te sokkal hűségesebb vagy hozzánk, minden szavunkra, szívünk minden rezdülésére figyelve, mint ahogy mi vagyunk te feléd. És ezért csak annyit kérünk ma reggel, hogy te, aki mindig meghallgatsz bennünket, ajándékozz meg bennünket azzal, hogy mi is meghallhassunk téged. Hogy a mi szívünk is kész legyen, téged akarjon hallani, és ne önmagunkat. Add hát nekünk így szent lelkedet, látogass meg bennünket, kérünk az Úr Jézus nevében. Amen. Mózes 4. könyvéből olvasom Isten igéjét a 13. fejezet első versétől, a 14. fejezet 9. versével, kicsit túlmenve a mai napra kijelölt ige szakaszon. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet majd Izrael fiainak adok. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, mind tekintélyes ember legyen. Mózes elküldte őket a Párán pusztából az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izraelben. Név szerint ezek voltak: Rúben törzséből Sammuá Zakkur fia, Simeon törzséből Sáfát Hóri fia, Júda törzséből Káleb Jefunné fia, Isakár törzséből Jigál Jószéf fia, Efraim törzséből Hóséá Nun fia, Benyámin törzséből Palti Ráfu fia, Zebulon törzséből Gaddiél Szódi fia, a József törzséhez tartozó Manassé törzsből Gaddi Szuszi fia, Dán törzséből Ammiél Gemalli fia, Ásér törzséből Szetúr Mikáél fia, Naftali törzséből Nahbi Vosszi fia, Gád törzséből Geuél Máki fia. Így hívták azokat a férfiakat, akiket elküldött Mózes, hogy kémleljék ki az országot. Mózes Hosát, Nun fiát Józsuénak nevezte el. Amikor elküldte őket Mózes, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, ezt mondta nekik: menjetek itt a délvidéken át föl a hegyvidékre. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép. Erős vagy gyenge? Kevése vagy sok? Milyen az a föld, amelyen lakik? Jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik? Táborfélék vagy megerősített helyek? Milyen a föld? Kövére vagy sovány? Van-e rajta fa vagy nincs? Legyetek bátrak és hozzatok a föld gyümölcseiből. Akkor éppen az első szőlőfürtök érésének az ideje volt. Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet a Cínpusztától egészen Rehóbig, a Hamátba vezető útig. A délvidéken átmentek föl, és Hebrónig jutottak. Anák leszármazottai, Ahimán, Sésáj és Talmai éltek ott. Hebrón 7 évvel korábban épült, mint az egyiptomi Coán. Amikor eljutottak az Eskol völgyig, lemetszettek ott egy szőlőveszőt, egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. Azt a helyet Eskol völgynek nevezték el, arról a szőlőfürtről, amelyet ott metszettek le Izrael fiai. 40 nap múlva visszatértek az ország kikémleléséből. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez a Párán pusztába, Kádésba. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcseit. Elbeszélésükben azt mondták nekik: elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az. Ilyen a gyümölcse. Csak hogy erős nép lakik azon a földön. A városok falakkal vannak megerősítve, és nagyon nagyok, sőt, még Anák leszármazottait is láttuk ott. A délvidéken Amálék lakik, a hegyvidéken a Hettiták, a Jebusziak és az Emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig a Kánaániak élnek. Bár Káleb csitította a népet, amely Mózes ellen fordult, mert ezt mondta: bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert le tudjuk győzni őket, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták, nem vonulhatunk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunk. És rossz hírét keltették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták, az a föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberből áll, sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait, parányi sáskáknak éreztük magunkat, és ők is úgy tekintettek ránk. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség, bár csak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt egymásnak ezt mondták, válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt. De Józsué Nun fia és Káléb Jefunné fia, akik az országba küldött kémek között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének, a föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, igen, igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek. Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az Úr, ne féljetek tőlük. A pusztai vándorlás történeteit olvassuk az elmúlt napokban és hetekben, miután Mózes által Isten kiszabadította az egyiptomi rabszolgaságból Izraelt, majd pedig szövetséget kötött velünk a Sínai hegynél, utána a pusztai vándorlásnak az időszaka jön. Ennek a szakasznak, ezeknek a fejezeteknek a legfőbb motívuma az elégedetlenség, a zúgolódás, a siránkozás. Két végpont között vannak a pusztában, a pusztai vándorlás során, mögöttük Egyiptom, a rabszolgaság, amiből kijöttek, ott vannak a pusztában, ami egyrészt az a hely, ahol Isten gondoskodik róluk, másrészt mégis az a hely, ahol bizonytalanság van, teljes kiszolgáltatottság van az Úrnak, és előttük van Isten ígérete a tejjel és mézzel folyó Kánaán. Mögöttük Egyiptom, aminek a valósága egyre inkább megszépül, és ebben a bizonytalan helyzetben, ahol teljesen Istenen függenek, egyre szebbnek tűnik az emlékezetükben és a képzeletükben. És előttük valami olyan ígéret, amit soha nem láttak, soha nem tapasztaltak, és elképzelhetetlen számukra, hogy az elérkezzen, és oda be tudjanak valamikor lépni. Már most hadd jelezzem, hogy Isten népének ez a helyzete bizonyos értelemben a miénk is, Isten új szövetségi népéjé, hiszen mögöttünk van mindaz, amit úgy nevezhetünk, hogy a bűn rabszolgasága, amelyből Krisztus megváltott és megszabadított. Valamilyen értelemben az egyháznak a helye, a története mindig is a zarándoklat, a vándorlás, a nem teljes megérkezettségben való élet. Akár közösségileg, de hát akár személyesen is igaz ez. És előttünk van mindaz, amit Krisztus megszerzett nekünk, az üdvösségnek az a teljessége, amit meg még soha nem kóstoltunk, és soha nem tapasztaltunk, hogy milyen lesz, amikor Isten újjáteremti ezt a világot, és valahol mindannyian átéljük a teljes megváltottságnak a szabadságát. Ennek a szakasznak az alapján arról szeretnék most mégis beszélni, hogy hogyan viszonyuljunk a jelen küzdelmeihez és a jelen lehetőségeihez az eljövendő jövőnk fényében. Először szeretnék beszélni a félelem természetéről és következményéről, utána a bátorság természetéről, majd pedig arról, hogy hogyan jutunk a félelemből bátorságba. Isten az, aki azt mondja Mózesnek, hogy küldjön előre férfiakat, hogy kikémleljék a földet, idézem, amelyet majd Izrael fiainak adok, mondja Isten itt újra, amit már többször mondott. Az egész helyzet megértéséhez szívünkbe kell vésni, hogy ez a történet nem bizonytalanra fut ki. Isten megígérte a földet az ő népének. Nem a semmiben tájékozódik Izrael a földről, amelyet birtokba kíván venni. Amikor Mózes tehát Isten parancsára kiküldi Izrael 12 törzsének vezető embereit, hogy az egész Kánaánt járják be déltől északig, akkor két szempontot ad eléjük. Az egyik, mondjuk így, mert az katonai felderítés, milyenek a városok, táborfélék vagy megerősített helyek, mi az, amit el kell foglalnunk. A másik pedig az, hogy mennyire vonzó ez a hely, milyen a föld, mit terem, ami a gazdagságról, a bőségről szól. Végül ezekkel a szavakkal bocsátja útra a kémeket Mózes, legyetek bátrak, és hozzatok a föld gyümölcseiből. Tulajdonképpen nem lehetnének ennél jobb helyzetben. Eldöntött tény, hogy Isten nekik adja ezt a földet, semmi kétség tehát, hogy az övék lesz, és most azt akarja, hogy menjenek előre, és hozzanak abból egy kis kóstolót, valami előízt ide a népnek. Az eljövendő. 40 nap után visszatér a csapat, és elkezdődik a beszámoló. Figyeljük meg, hogy hogyan adja elénk a bibliai leírás azt, ahogyan a tehetetlenség, a képtelenség érzése, a félelem megjelenik a kémekben, először a kémekben, és aztán rajtuk keresztül átadatik az egész közösségnek. Mert ennek a lélektana azóta sem változott, miközben őket hallgatjuk, valamilyen módon magunkat látjuk. Először viszonylag objektív beszámolót adnak a kémek, Mózes és a nép elé, így mondják, valóban tejjel és méllyel, mézzel folyó föld az. Ilyen a gyümölcse. Isten azt mondta, tejjel és mézzel folyó föld, és ők visszaigazolják, valóban az. Ott van tehát a nép előtt a titkos szolgálati jelentés, a föld gazdag, bőséges, vonzó, kívánatos, mindennél kívánatosabb, és ott van, ne felejtsük el, a pusztában vagyunk, ennek a jele, az előíze, a garanciája, a záloga, a gyümölcs, amit magukkal hoztak. Mindenki hallja a beszámolót, mindenki látja, látják a szőlőt, a gránátalmát, a fügét, és hát nem tudjuk, de talán még meg is kóstolják, bárom biztos meg is kóstolják. Ott van előttük az üzenet az eljövendő világból, az előttük álló jövőből. Ott van annak az érzése, ahogy megkóstolhatják ezeket a gyümölcseket, hogy ez a valóság, és amit, ahogy visszaemlékezünk Egyiptomra, hogy minden milyen finom volt ebben az eltorzult emlékezetben, avval szemben ott van az eljövendő valóságának egy darabja az ajkukon, a szájukban, a szemeik előtt, az illatban, amit Isten készít nekik. Szóval ezt elismerik a kémek, de utána, miután azt mondják, hogy valóban tejjel és mézzel folyó föld, utána így olvassuk, csakhogy erős nép lakik azon a földön, a városok falakkal vannak megerősítve, és nagyon nagyok, sőt, még Anák leszármazottait is láttuk ott. Csakhogy. Amit Isten mondott, hogy milyen az a föld, valóban úgy van és igaz, csakhogy. Ez lehetetlen elfogadni. És talán ez még így eddig rendben is lenne, mert hát tényleg ilyenek ezek a, ilyen ez a föld, meg ilyenek a városok. De úgy tűnik, hogy a népre nagyon erősen hat a leírás az ellenfelekről. Erősebb a leírás hatása az ellenfelekről, mint annak a vonzalma, hogy mennyire szép és mennyire kívánatos, amit Isten készít nekik. Mert ez egy rabszolgalelkű nép, és nem szokta a harcot. És Káleb azonnal megszólal, ő benne van a bátorság lelke, és csitítani próbálja a népet, bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert le tudjuk győzni őket, de ez már nem számít, úgy tűnik, hogy innen elszabadulnak az érzelmek. Káleb józan és biztató szavai csak olyanok, mint olaj a tűzre, és kezd elhatalmasodni az irracionális félelem. Még hogy képesek lennénk erre, lehetetlen. Soha. Ez nem fog menni, mondják. És már rég nem valóság, hogy mit mondott Isten. Én adtam nektek azt a földet. De biztos, ami biztos, ebben a helyzetben nem bízák a véletlenre azt, hogy a vására vigyék a bőrüket, és ezért így olvassuk, rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek. kikémlelték, látták, ott voltak, elmondták, hogy milyen, és elkezdik a rossz hírét terjeszteni. Majd így olvassuk. Azt mondták, az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti a lakosait. Rossz föld. Ahol pusztulás vár az emberekre. Ez nem a potenciális jövő, testvérek, ez rossz hely. Menjünk vissza. A félelem eluralkodásának nem csak az a lélektani következménye, hogy ami eddig kívánatos volt, az utálatossá lesz a szemükben egyre inkább és egyre jobban, hanem az is, hogy irracionálisan hatalmasra nő szemükben a veszély. Láttunk ott óriásokat is. Még az ősi mitológiai emlékezet is megelevenedik, óriások laknak ott, félig ember, félig isteni lények, mint Noé idejében. És a félelemnek ez a minden reménységet és lehetőséget elnyelő szemüvege, végül ez az, ami megemészti őket. Nem a föld emészti meg az őket, nem a föld a rossz, nem az ellenség a nagy veszély, hanem ami így átjárja őket, ahogy a félelem átjárja őket, mindent megemészt számukra, önmagukat is lenullázza. Olyanak láttunk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Na ez a félelem lelke. Ez a szolgaság lelke. Előttük az Istentől készített jövő, de az ezen a ponton már csak a pusztulás földje, amelyen óriások csemegének szedegetik a sáskákat, ezek a sáskák pedig mi vagyunk. Ide érkeznek. Ezt a folyamatot nem kell különösebben magyarázni és bizonygatni, ki ne tudná, hogy ez így zajlik, de sokkal fontosabb, hogy van ennek egy teológiai oldala is. Hiszen a történet kulcsa, hogy újra és újra hangsúlyoztam, hogy itt Isten ígéreteiről van szó. Ez nem csak egy lélektani folyamat, hogy hogyan uralkodik el, akár egy egyénen is hasonló módon, vagy egy közösségen a félelem. Ez teológiai kérdés, mert itt Isten ígéreteiről van szó, itt Istennel van dolga ennek a népnek. És ezért annyira fontos, hogy a kémek tudják és kimondják, valóban tejjel és mézzel folyó föld az, Isten szavait ismétlik vissza. Ezen a ponton Istennek adnak igazat, Isten ígéretéből vagy igéjéből élnek. Ez Isten ígéretének a nyelve, ezt sehonnan máshonnan nem tudhatják. És ezért akkor, amikor a kémek, aztán a nép a maguk kezébe veszik a lehetséges és nem lehetséges kérdését, abban a pillanatban elfordultak Isten ígéretétől. És abban a pillanatban elfordultak a hittől. Nem néztek Istenre, máshova néztek. És ez nem csak végzetes mulasztás, hanem nyílt szembeszegülés azzal, amit Isten mond és amit elvár, hogy a szövetséges népe komolyan vegyen. Tehát nem csak azért rossz ez, mert végzetes válságba sodorja Izraelt, hanem azért, mert ezzel megvetik Istent. És aztán nyíltan is Mózes, Áron és így Isten ellen lázadnak, menjünk vissza. Azt nem olvastam, egy kicsit később meg is akarják azokat kövezni, akik azt mondják, hogy menjünk be az ígéret földjére. Szóval a kérdés az, hogy hol munkálkodik ez a lelkület, ez a folyamat, ez a dinamika bennünk, a mi világunkban, a mi képzeletünkben, akár egyénileg, akár közösségileg, akár mint egyház. De egyénileg fogok tovább menni, bátran mondhatjuk, hogy akármilyen hivatásban is vagyunk itt. A szolgálatunk vagy a munkánk által, hadd mondjam így, Isten be akar vinni valahova. Ez a kép egy könnyen megragadható metaforája mindannak, amit a munkánkban, a hivatásunkban, a szolgálatunkban célnak nevezünk, látásnak nevezünk, vagy víziónak nevezünk. Ha nem csak kipipálunk napi feladatokat, akkor valahova tartunk, és ha keresztény emberek vagyunk, azt mondjuk, hogy azért tartunk valahova, mert Isten valahova visz, valahova vezet, valamit el akar érni, ki szeretne munkálni, életre szeretne hívni, ki szeretne bontakoztatni rajtunk keresztül. Van valami előttünk, ahol még nem vagyunk. És itt érdemes megállni egy pillanatban, hogy mi az a cél, mi az az álom, mi az a vízió, amit szeretnél megvalósulni, látni, akár azon a területen, ahol te vagy felelős, ami hozzád tartozik. Mi az a tejjel és mézzel folyó Kánaán, ahova az Úr be akar vinni téged, és be akar vinni általad másokat? És melyek azok a gondolatok, amelyek akár jeges félelmet szülnek a szívedben, hogy de ez nem lehetséges. Hogy ez nem fog menni. Vagy vannak emberek, akik meg se fogalmaznak egy célt, hogy valahova szeretnének eljutni, annyira félnek, annyira megnyomorította őket a félelem lelke, félnek a kudarctól. Ha nem nevezek meg célt, akkor nem lesz, amihez képest kudarcot valljak. Miért nem hiszek abban, amit esetleg Isten odaadott és a szívemre helyezett? Hol vesztettem el, hogy ő rá tekintsek? És nem mindarra, ami így a félelem miatt elkezdett irracionálisan nagyra nőni, és ami valóságosabbnak tűnik, mint az egyetlen igaz valóság, amit Isten munkál, amit ő lát, és amire ő hívott. Nézzük aztán a bátorság természetét, a bátorság lelkét. A bátorság bizonytalansága és bizonyossága paradoxonát. Káleb és Józsué azok, akikről Isten a későbbi versekben, a 14. fejezetben azt mondja, más lélek volt benne, és hűségesen követett engem. Ez a más lélek, mint a lázadó, zúgolódó, hitetlenkedő népben, és az őket bújtogató kémekben. Ez a másik a magyarázat a Káleb bátorságának, amikor azt mondja, hogy bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert le tudjuk győzni őket. Ez a le tudjuk győzni őket, ez nem Káleb optimista személyiségéből fakad. Vagy nem éppen túlzott lelkesedő, vagy idealista voltából fakad. Vannak azok az emberek, akik mindig annyira optimisták, annyira magabiztosak, ezt csináljuk, ezt biztos, hogy meg lehet tenni, ami különben sokszor nagyon nagy ajándék egy csapatban. De nem, Káleb másra épít, azt mondja, ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Ha az Úr kedvel minket, bevisz. Ha békességben maradunk vele, ha hűségben maradunk vele, avval, aki kiszabadított bennünket a rabszolgaságból, a pusztulásból és a halálból, akkor ő bevisz. Szóval Káleb bátorsága, hogy a feladatot lehetségesnek tartja elvégezni, egyedül arra épít, arra épül, hogy Isten jó szándékúan, kegyelmesen néz rájuk, és ígéretet adott nekik. Ez a hit bátorsága. Ez egy más lélek. És ez a fajta hitbeli bátorság egyrészt bizonytalan, másrészt bizonyos. De éppen fordítva, mint amit a természetes magabiztosság jelent. Mert Káleb bátorsága önmagára nézve bizonytalan. Itt nem arról van szó, vannak feladatok, amikor az ember átlátja, lebontja részekre, tudja, hogy a következő lépésekkel ezt el tudja érni, és oda el tud jutni, még hogyha ez egy nagy feladat is. De megoldható. Itt nem erről van szó. Ebben semmi megoldható nincsen. Semmi ilyen típusú magabiztosság nincsen. Káleb magára nézve itt bizonytalan. De Istenre nézve viszont bizonyos. Látjátok ezt, hogy teljesen irreális. Tényleg, hogy foglaljuk el, hogy megyünk be? Azért nem egy akkora csapat ez, nem egy szuper hadsereg. De Istenre nézve bizonyos. És a hitből fakadó bátorságnak ez a nagy csavarja vagy titka, ha hitben megragadjuk, amit Isten ígért, akkor sokkal biztosabb alapon megyünk előre, mintha a saját magabiztosságunk alapján tennénk. Mert Isten ígérete, hogy bevisz a földre, erősebb, szilárdabb és biztosabb, mint a saját magabiztosságunk. Hogyan lesz félelemből bátorság? Hogyan győzetik le a félelem, és hogyan születik bátorság? Amit kicsiben nehéz megélnünk, az nagyban már elvégeztetett. Mit értek ez alatt? Hadd mondjak egy elég szerencsétlen példát, de talán valamit megvilágít abból, ahogy szeretnék tovább lépni itt a vége felé. Gondolj arra, talán nem nehéz, hogy hitelt fizetsz hónapról hónapra. Mondjuk van 5 millió forint hiteled 10 évre, jól gazdálkodtál, tehát nem lehetetlen a helyzet, tehát nem arról van szó, hogy itt bedőltél, meg felelőtlen voltál, de azért van bizonyos kockázat. És a kockázat az, hogy aggódsz, hogy nehogy elveszítsed a munkahelyedet. Mert ha elveszíted a munkahelyedet, akkor viszont bedől a hitel. Hát tudod ezt érezni? Egy pillanatra szeretném, hogy így érezzétek magatokba, hogy milyen érzés így élni. Hogy nincsen nagyon nagy gáz, de tudod, hogy nagyon szükséges, hogy ez a munkahely az meglegyen, mert különben elsüllyedsz valahogy így a családoddal együtt. Megvan ennek az érzése, akár benne vagy egy ilyen helyzetben, akár nem így a... Jó? És most gondolj arra, hogy ugyanez igaz. 5 millió forint hitel, 10 év, szükséged van a munkára, hogy tud figyelni, tud fizetni, de van valaki, aki letétbe helyezett neked 100 millió forintot, és azt mondta, hogy amikor megszorulsz, ha elveszíted a munkádat, de csak akkor azt lehívhatod. Hogy éred így a mindennapjaidat? Milyen érzés így élni, így végezni a munkádat, így szembenézni azzal, hogy mi van, ha elvesztem? Érezzük a kettő között a különbséget. Gyenge a példa, tudom, de mégis. Valamit bemutat arról, amiről az evangélium, az örömhír szól. A kicsi hitellel párhuzamos, hogy te, mindarról, amiről beszéltem, a saját munkádban, a saját hivatásodban, a saját szolgálatodban be tudsz menni egy konkrét célba, látásba, eredményre. Erről beszéltem. Így állítottam elétek ezt a történetet, ami nem igazán jogos. Mert ő van egy sokkal nagyobb történet. A 100 milliós történet. Ami arról szól, hogy bizonyosan bemegyünk abba a nagy, végső, tejjel és mézzel folyó Kánaánba, amit az Úr Jézus Krisztus halála és feltámadása által megszerzett nekünk. Oda bizonyosan bemegyünk. Még akkor is, ha a kicsiben megbukunk. Még akkor is, ha kudarcot vallunk. Még akkor is, ha a kicsiben esetleg nem sikerül. Mi van, ha a nagyban már mindent megnyertünk? Ha tudjuk, hogy Krisztusban magunkhoz öleltük a teljes megváltást, ami még előttünk van, de semmi el nem veheti tőlünk, akkor mennyivel szabadabban éljük meg a mindennapiban, hogy Isten valahova be akar vinni, hogy valahogy fel akar használni, hogy merünk nagyot álmodni, hogy merünk vele hinni, hogy bemerünk lépni. Nem kell félnünk a kudarctól. Végső értelemben minden el van már rendezve. Ha úgy látjuk magunkat, mint akik bizonyosan megérkeznek abba a végső Kánaánba, abba az országba, amit teste és vére által szerzett meg nekünk Jézus, amelynek a gyümölcséből kóstolót kapunk újra és újra az úrvacsorai közösségben. Ha felidézed magadban, hogy milyen a bor, meg milyen a kenyér, amikor magadhoz veszed az úrvacsorai közösségben, ez annak a végső, nagy, beteljesedett országnak és uralomnak az előíze az ajkainkon, amellyel Krisztus bennünket biztosít arról, hogy ő hozzá tartozunk, akkor szabad leszel arra, hogy merj itt, a kicsi történetben beleálmodni, benne hinni, és bátran a félelmektől megszabadulva előbbre lépni. Az apostol szavaival buzdítalak hát titeket, nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Amen. Imádkozzunk. Ebben a történetben Mózes és Áron egy ponton leborul eléd, de ez a leborulás annak a félelme és annak a fájdalma, hogy a nép ellened fordult. Mi meg szeretnénk most a szívünkben úgy leborulni eléd, hogy imádunk, magasztalunk, csodálunk téged, aki mindent elrendeztél, az életünket megváltottad, az egész teremtett mindenséget egy napon újjáteszed. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy részesei lehetünk ennek, hogy a gondolatainkat, a képzeletünket, a szívünket, a lényünket átjárhatja annak a bizonyossága, hogy végső értelemben minden el van rendezve. Bocsásd hát meg félelmeinket, kisítűségünket, gyávaságunkat, és hát, hogy most újra oda tudjuk magunkat adni teljesen te neked, jöjj bátorság lelke, fiúság lelke, szabadság lelke, jöjj szent lélek és töltsél be bennünket, aki álmokat és látomásokat adsz, aki felszabadítasz bennünket arra, hogy lássuk a láthatatlant, és aki használni akarsz bennünket minden fogyatékosságunkkal, töredékességünkkel, korlátainkkal arra, hogy létrehívd, amit létre akarsz hívni. Urunk, oda szálljuk magunkat újra te neked. Hadd tudjunk erővel, hittel, bátran, szabadon dolgozni afelé, lépni afelé, menni afelé, amit te ránk helyeztél, amire ígéretet adtál. Köszönjük neked, hogy mindezt így odaadhatjuk te neked önmagunkkal együtt. És köszönjük annak a bizalmát és a bizonyosságát, hogy az Úr Jézus Krisztusért te el is fogadsz bennünket. Hálásak vagyunk neked ezért. Annak a nevében, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.